figyel, és hogy velünk van kapcsolatban. Van itt a közöttünk valaki, aki a pedagógiában dolgozik, mondjuk bölcsődétől egészen a felsőoktatásig, valamilyen szinten a pedagógiában dolgozik? Egy nagy között, nem, még egyet látok, néhányan vagytok, igen. Azt tudjátok, hogy a pedagógia honnan indult? Az ókori görögök azokat az embereket nevezték pedagógosznak, akik elkísérték a családi háztól az iskoláig a gyereket. Tudjátok, kik voltak ezek? Rabszolgák. Ezek rabszolgák voltak általában, tehát a jó menő családokban néhány rabszolga azért volt, és hát a gyereket akkoriban nem az anyuka ültette be az autóba, sohant fel az iskolába, vagy az apuka, hanem a rabszolga fogta a gyerekeknek a kezét, és elkísérte az iskolába. Ezek voltak a pedagógusok, vagyis a pedagógusok. Később aztán ez a név sokkal több tartalommal megtelt, és már nem csak a kísérőt jelezték így, vagy nevezték így, hanem azokat is, akik ténylegesen részt vettek a pedagógiában, tehát az oktatásban, a nevelésben. Ma tehát az Isten pedagógiájáról szeretnék beszélni, de hadd mondjam azt, hogy az embernek a pedagógiája és az Istennek a pedagógiája az nem teljesen ugyanaz, tehát lényeges eltérések lehetnek benne. Például aki tanult pedagógiát valamikor, az tudja, hogy élt egy olyan ember, akit úgy hívtak, hogy Rousseau. Ő például azon gondolkodott, hogy mi a tökéletes pedagógia, és van egy olyan elmélete, hogy szerint a tökéletes pedagógia az, ha a gyerekhez hozzáférünk. Mert a gyerek úgy, ahogy van, jó, és az ember tulajdonképpen csak elrontja. Tehát ha egy gyerek felnőve valami rossz irányba halad, és rossz dolgokat tesz, bűnös életet él, lezűlik, nem tud, tehát nem tud értéket hozni a társadalomba, akkor ez azért van, mert az emberek valamilyen módon hozzányúltak, és a nevelésben tulajdonképpen valami rosszat tettek. Ha hagyták volna békén, akkor kiteljesedett volna, és normális ember lett volna belőle. Mit szóltok ehhez az állításhoz? Ki az, akinek szimpatikus? Ki az, akinek nem szimpatikus? Látom, hogy ez a nyerő. Van a pedagógiának a másik oldala, ami arról szól, hogy a pedagógiának a lényege, hogyha valakire hatást akarsz gyakorolni, például egy gyerekre, vagy nevelsz valakit, akkor mindaz, ami jó benne, azt erősítsd meg, és mindaz, ami rossz benne, azt faragd le valahogy, tehát segíts neki, hogy ezektől meg tudjon szabadulni, és hogy megváltozzon ezekből a dolgokból. A két nagy elmélet közül, tehát a Rousseau nevű férfi által kitalált pedagógia, illetve hát ez a másik pedagógia közül, az Isten az egyikhez nagyon közel áll, sőt az egyik az Istentől van. Én kimerem mondani, aztán meg lehet követni engem, a másik az Örömtől van. Az Istennek a pedagógiája, az tulajdonképpen nem másról szól, hogy mindaz, ami érték benned, azt ki akarja hozni, és mindaz, ami bűn benned, mindaz, ami rossz benned, azt le akarja faragni. Úgyhogy Rousseau nem nyert. Ez egy óriási tévedés, amit ő elképzelt. Szóval ma azt ígértem, hogy az Isten pedagógiájáról szeretnék beszélni, és most arra kérlek benneteket, hogy akinél van Biblia, az Abcsel 14-nél nyissuk ki a Bibliánkat, és szeretnék egy hosszabb szakaszt felolvasni a Bibliából, amiben nagyon-nagyon élesen és világosan nyomon lehet követni az Istennek a pedagógiáját. Én nagyon sokszor olvastam ezt a történetet, több eseményről fogunk majd hallani, és újra és újra megjelennek az Isten pedagógiájának az alapelvei. Nos, tehát ha sikerült megkeresni, akkor az Abcsel 14, és akkor az első verstől olvasom ezt a részt. Ikóniumban történt, hogy együtt mentek a zsidók zsinagógájába, és úgy szóltak, hogy a zsidókból is, a görögökből is igen sokan lettek hívőké, ez Pál is a munkatársairól szól. De azok a zsidók, akik nem hittek, felingerelték és megharagították a pogányokat a testvérek ellen. Mégis elég sok időt töltöttek ott, és bátran szóltak az Úrban bízva, aki bizonyságot tett kegyelmének igéje mellett, és megadta, hogy jeleket és csodákat vigyenek éghez. A város népe azonban meghasonlott, és némelyek a zsidókkal, mások meg az apostolokkal tartottak. De a pogányok és a zsidók vezetőikkel együtt összefogtak, hogy bántalmazzák és megkövezzék őket. Ők azonban ezt megtudva elmenekültek Likónia városaiba, Lisztrába, Derbébe és környékére, és ott hirdették az evangéliumot. Lisztrában élt egy sántalábú ember, aki születésétől fogva sánta volt, és sosem tudott járni. Ő hallgatta Pál beszédét, aki rátekintett, és látta, hogy van hite ahhoz, hogy meggyógyuljon. Ezért hangosan így szólt hozzá. Állj a lábadra egyenesen. Ekkor a talpra ugrott, és járt. Amikor a sokaság látta, amit Pál tett, likóniai nyelven így kiáltottak. Az istenek jöttek el hozzánk emberi alakban. Barnabás Zeusnak mondták, Pál pedig Hermésznek, mivel ő volt a szóvivő. Zeus papja pedig, akinek a temploma a város előtt volt, bikákat, koszulókat itt a kapu elé, és a sokasággal együtt áldozatot akart bemutatni nekik. Amikor meghallották ezt az apostolok, Barnabás és Pál, ruhájukat megszaggatva a sokaság közé futottak, és így kiáltottak. Emberek, miért teszitek ezt? Mi is hozzátok hasonló emberek vagyunk, és azt az evangéliumot hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiába való dolgokból térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette az eget, a földet, a tengert, és mindent, ami bennük van. Ő az előző nemzedékek során megengedte, hogy minden nép a maga útján járjon, bár nem hagyta magát bizonság nélkül, mert jó terültök volt, a mennyből esőt adott nektek, és termést hozó időket, bőven adott nektek eledelt és szívbéli örömet. Így szóltak, és nagy nehezen lebeszélték a sokaságot arról, hogy áldozatot mutasson be nekik. Antiókiából és Ikóniumból azonban zsidók érkeztek oda, akik annyira felbújtották a tömeget, hogy megkövezték Pált, kivonszolták a városon kívülre, mivel halottnak hitték. De amikor körülvették a tanítványok, felkelt és visszament a városba, másnap pedig Barnabással együtt elment Derbébe. Miután hirdették az evangéliumot ebben a városban, és sokak a tanítványát tettek, visszatértek Lisztrába, Ikóniumba és Antiókiába. Erősítették a tanítványok lelkét, és bátorították őket, hogy maradjanak meg a hitben, mivel sok nyomorúságon át kell bemenniük az Isten országába. Imádkozunk. Drága Jézus, azért imádkozunk most, hogy egyrészt értsük meg mindazt, ami akkor történt, és az Isten igéjében, a Bibliában te jónak tartottad, hogy le legyen írva. Szeretnénk tisztán látni a te akaratodat, a te vezetésedet. És Uram, azt is kérjük, hogy azt is értsük meg, hogy velünk mostanában, ami történik, az miért van, mit akarsz ebben megtanítani, megmutatni nekünk. Kérjük, Uram, a jelenlétedet, a hatalmadat és a kegyelmedet, hogy munkálkodj a szívünkbe. Legyen áldás, Uram, ezen az Isten tiszteleten a folytatáson, és kérjük ezt Jézusnak a nevében. Amen. Most tehát, akkor a pedagógia. Ha Pálnak az életét megnézzük, szolgálatát, vagy az életútját, akkor egy ilyen óriási kettősség van benne. Tehát ez a Pál apostol, Szent Pálnak is nevezik a katolikusok, ugyanarra gondolunk. Tehát Pálnak az egyik oldalon, az életében ott vannak ezek a dolgok, amiről azt mondja a Bibliában, hogy nagyon sok nyomorúságot és nehézséget kellett átélnie. A 2 Korintus 11.23-ban olvasunk arról, hogy többször börtönbüntetést kapott. Soha semmi rosszat nem követett el, csupán az élő Isten képviselte, és többször lecsukták érte. Aztán azt is mondja, hogy sokszor jól megverték. Sokszor volt halálos veszélyek között. Hát külön kiemelni, hogy 5-ször megfotozták, tehát amikor törvényszék elé állították, akkor nem tudtak vele mit kezdeni, megfotoztatták, és akkor menjél. Ez 5-ször megtörtént vele, és 3-szor enyhébb ítéletet kapott ezek után még, 3-szor nem megfotozták, hanem csak megvesződték. Biztos valami enyhébb dolog, nem tudom, kipróbálta-e valaki már, hogy a botozás és a vesződés között mi a különbség. Én hála Istennek még ilyet nem értem már, de valószínűleg a vesződés egy kicsit enyhébb kategória, tehát hamarabb túl lehet vészelni az ilyet. Aztán egyszer megkövezték, de túlélte, erről olvastunk most a Bibliában. Aztán 3-szor hajót részen vedett, nem azért, mert világkörüli útra ment a szabadságán és viharba keveredett, hanem mindig olyan utakon ment, amikor az Isten küldte valahonnan valahová, és hát a tenger az hullámzik, meg viharok vannak, és átélt ilyen hajótörést, vagyis az élete forgott kockán. Aztán különböző egyéb veszélyek sokaságáról beszél, amit nem részletez. Beszél arról, hogy nagyon sokszor álmatlanság gyötörte őt, aztán éhség, szomjazás, bőjtben volt, mezítelenség és rendszeres zaklatásokat élt át, és mindez azért, hát az élő Isten képviselt, hogy Jézusról beszél. Ezek közül melyik a legszokatosabb? Mit szívesen bevállalnál te is?
Bőjt.
Ez egy szent dolog, igaz? bővíteni. Átgondoltam én is, és azon gondolkodtam, hogy az Isten milyen kegyelmes, hogy például az én életem, hát olyan nagy álmatlanság dolgok miatt olyan sokszor volt, olyan, hogy rendszeres zaklatások ilyet is átéltem azért, hát a bőjtöt is igen, de hát az inkább önként vállalt, mint kényszerűség volt, de talán az összes többi, az olyan dolog, amiről így olvasok, és azt mondom, hogy tényleg bizonyosan nehéz lehetett, akár fizikailag regenerálódni, lelkileg regenerálódni és tovább menni, de tulajdonképpen ez nem az iszlamélyes tapasztalatom. De csak úgy elolvasom, és azt mondom, hogy hát tényleg nehéz volt neki. Szóval amikor Pálnak az életére gondolunk, akkor azt látjuk, hogy az egyik oldalon ott vannak ezek a nehézségek. A másik oldalon pedig arról olvasunk a Bibliában, hogy Pálnak a szolgálatában nagyon-nagyon sok áldás van, nagyon-nagyon sok győzelem van, sikerek vannak. Rengeteg ember üdvösségre jut különböző helyeken, ahol prédikál. Gyülekezetek születnek különböző városokban, ott, ahol korábban nem is voltak gyülekezetek, vagy a kereszténység egyszerűen ismeretlen volt, Jézusról semmit nem tudtak az emberek. Ilyen helyeken gyülekezeteket alapít. Ha kinyitjuk a Bibliát és annak is az új szövetségi részét, egy jelentős részben Pál írja az új szövetségnek a sok-sok könyvét, ami nekünk áldás lehet. Ezt azért kevésebben mondhatja magáról. A szolgálata során volt olyan, amikor halott támadt föl, imádkozott és letámadta halott. Volt, amikor ördögök mentek ki emberekből, meg kiviszte őket, tehát a démoni világ rettegett tőle. Betegek gyógyultak meg, és amikor a betegek gyógyulásáról beszél a Biblia, olyanokat is ír, hogy volt olyan helyzet, amikor egyszerűen az Isten jelenléte, az Istennek a csodája olyan mértékben ott volt az életén, hogy a ruháját, hogyha elvitték valahova, és valaki megintett, akkor meggyógyult tőle. Hát amikor összevett a ruháját, akkor nem a mosógépbe tette, hogy kimossa holnapra, hanem valaki állotta tőle, vagy elvitte tőle, és elvitte a beteg nem tudom kicsodájához, és akkor meggyógyult tőle valaki. Ami nem nyilván nem általános, hiszen azt mondja a Biblia, hogy akkor nálad is így fog működni, de ez csodák, és a csoda az mindig misztérium, az mindig valami különleges dolog, amit kevésbé tudunk megérteni, inkább csodálni tudjuk, hogy milyen hatalmas az Isten. Szóval betegeket meggyógyít, Isten igéjét hirdeti, nagyon nagy sikereket, áldásokat él át, a démonok menekülnek tőle, és a másik oldalon pedig itt vannak ezek a szörnyűségek, amelyek szintén jellemzik az életét. Mind a kettő együtt van. Egyik nap öröm, és lehet, hogy ha látnánk az arcát, akkor fülükélő szájjal mosolyogva, az Isten dicsőítve boldogan mondja, hogy milyen fantasztikus nap volt. Másik nap meg pont verik, vagy börtönbe zárják, vagy meglázzák. Ez úgy vegyesen ott van az életében. Mindez miért? Mondjuk ezt nem. Nem azért, mert balhéz gyerek volt, hogy kereste mindig a veszélyeket, hanem azért, mert Jézus Krisztus képviselte. És ha visszaemlékeztek erre a szakaszra, amit felolvastam az előbb, akkor azt látjuk, hogy ebben a rövid kis szakaszban is ez a kettőség, ez megfigyeltő. Az áldás, az öröm, és a másik oldalon pedig a szörnyűségek. Azt mondja a Biblia, hogy Ikónium, ez a mai Törökországnak a területén egy város volt akkor, tehát hogy Ikóniumban ebben a városban megérkeznek, elkezdi képviselni Jézus, beszél embereknek, prédikál személyesen, meg tömeg előtt, szóval sokan megtérnek, és azt mondja a Biblia, hogy sok csoda is történik, tehát működik mindaz, ami korábban is működött. Aztán a 4. és a 7. versben azokat olvasjuk, hogy az egyik oldalon még ezek a csodák és áldások voltak, és emberek áldották az Istent, és megköszönték nekik, hogy milyen jó, hogy itt vagytok. Utána arról ír a Biblia, hogy embereknek egy része ellenük támad, és annyira fölhergelik magukat ezek az emberek, és annyira kiborulnak ettől az egésztől, hogy mit képzel ez az ember, idejön, meg nem csak ő egyedül, hanem a munkatársaival, és olyan dolgokról beszél, amit mi nem akarunk elfogadni, nem akarunk elhinni, és annyira fölhergelik magukat az emberek, hogy eldöntik, hogy megölik őket. És azt a döntést hozzák, hogy meg kell kövezni ezeket az embereket, de Pál és munkatársai elmenekülnek. Aztán körülbelül utaznak 30 km, tehát az akkor lehet, hogy az hosszabb távol, ha nem nagy ügy, 30 km, kicsit elhagyják ezt a várost, átmennek a szomszédba, Litrába, ott is prédikálnak. És a prédikáció közben, hogy prédikál Pál, azt látja, hogy ott van egy sántrendben. És azt mondja a Biblia, hogy akkor ránézett erre a sántára, azt látja, hogy ennek az embernek van hite. És azt mondja neki, hogy állj föl. Mit csinál? A sáta föláll, ebben a pillanatban meggyógyul. Csodás sorozata jön itt is. Tehát az Isten igazolja mindazt, amit ő mond. Tehát prédikál, meggyógyul a sánta ember, és ekkor következik valami fantasztikus dolog. Képzeljétek, hogy meggyógyul a sánta, és hogy látják az emberek, hogy hát ilyet mi nem látunk. Tehát sokféle kultusz volt akkoriban, volt Lisztrában, meg Ikóniumban, Kis-Ázsiában, mindenféle isteneket imádtak, mindenféle dolgok voltak, mindenféle varázslók működtek, tehát mindenből sok volt, de amikor azt látták, hogy valaki azt mondja, hogy állj a lábadra és felállt, akkor azt mondja, hát ez valami. És az ott lévő pogány papok, a Zeus pap, meg a többi pogány kultusznak a papjai azt mondták, hogy ha ez tényleg ilyen, erővel és hatalommal beszél, akkor ez Isten. Tehát logikus az ő gondolkodásában, nem? De ha valaki ezt tudja csinálni, az csak Isten lehet. És gyakorlatilag nem más csinálnak, mint elkezdenek kiabálni, hogy ilyen fantasztikus, és be akarják indítani a pogány Isten tiszteletet, az Zeus pap már van a bikákér, meg a nem tudom, írja a Biblia, hogy koszorút, nem tudom milyen dolgokat akar odahozni, tehát ami a pogány kultusznak a feltartásához tartozik, gyorsan hozzák a kellékeket, hogy beindítják a pogány Isten tiszteletet, és hát imádják Pált meg Barnabást. És gondoljatok bele, hogy micsoda nagy felfordulás volt ott. Amikor a démoni világnak a képviselői, a pogány papok elkezdik imádni az Isten emberét. Nem az Isten, az Isten emberét. Ez egy probléma azért, tehát mindjárt ki is derül, hogy le is állítják őket, hogy azért ezt nem kéne csinálni, mert hogy mi emberek vagyunk, meg ti is emberek vagyok, és az Isten, és az Isten kellene imádni. De képzeljétek el ezt az eufórikus örömet, hogy még a pogány kultusz képviselő is elkezdik az Isten tiszteletet gyakorolni, csak hát mivel nem jól tették, és a célja nem tiszta volt, ezért leáll a dolog. Pál és Barnabás nagy nehezen elhiteti az ott lévő emberekkel a nagy lelkesedésben, hogy akkor most álljunk meg, akkor neki semmi értelme. Szóval jön a fordulat, és utána arról beszél a Biblia, hogy ezek után, mikor úgy csönd lett és nyugalom lett, és akkor mindenki próbálta megérteni, hogy akkor mi is történik, itt meg ki is az a Jézus. Akkor azt mondja a Biblia, hogy Antiókiából és Ikóniumból azonban zsidók érkeztek oda, akik annyira felbújtották a tömeget, hogy megkövezték Pált és kivonszolták a városon kívülre, mivel halottnak hitték. Hát tudjátok képzelni ezt a kettősséget? Megy a prédikáció, van, aki hisz, van, aki nem hisz, van, aki megtér, van, aki nem tér meg, meggyógyul az ember, akkor elkezd történni az, amit az előbb mondtam, hogy a pogány kultusznak a papja is beindulnak, szóval egy kicsit csönd lesz, Pál és Barnabás lecsillapítják őket, hogy Jézust imádjuk, és nem bennünket, és alig, hogy nagy levegőt vesznek és megnyugszanak ebben az egészben, megérkeznek a vendégek, szomszéd városokból, ezek akkora hatással vannak az ott lévő emberek, hogy teljesen megváltozik a kép, és elkezdenek kiabálni és ordítozni, és el tudják érni azt, hogy azt, akit talán egy órával ezelőtt még istenként akartak imádni, most kimondják azt, hogy ez bűnös, ennek az embernek, meg a kísérőinek meg kell halni, és hát nem csak mondják, hanem megkövetik. Láttok a megkövetést, mondjuk nem jövőben egy filmen. A megkövetés az szó szerint kell érteni. Tehát a megkövetés az akkor úgy ment, mint egy ilyen stratáriális bíróság, vagy ilyen rögtönítődő bíróság. Tehát hogyha ha valakiről bebizonyosodott, hogy valami bűnt követett el, akkor ott helyben megoldották a kérdést, mivel az ottani területen a föld tele volt kövekkel, általában azt gyakorolták, hogy akkor kiállították, elmondták a vádakat, hogy ezt csinálta, azt csinálta, kiabált, ordibált mindenki, voltak főhangadók, elmondták, hogy milyen bűnös, fölhergelték a tömeget, azok meg fogták a köveket és elkezdték dobálni rá. És akkor ahogy érte az adott embert a kő ütése, hát úgy esett össze, meg vérzett, meg előbb-utóbb, hát vagy egy olyan kőcsapás érte, hogy azonnal meghalt, vagy nem halt meg, csak a kőrakás alatt ott maradt, és elvérzett, hogy szenvedett ott egy darabig. Szóval ez volt a megkövetés, nem egy nagy élvezet valószínű. Tehát ezt átélni nem volt könnyű dolog. De képzeljétek el ezt a kettőséget, hogy az egyik oldalon majdnem istenként imádják, és aztán mondjuk egy órával később pedig megkövetik. Gondolj bele, hogy mi van a háttérben. Mekkora szellemi hatások vannak. Minden mozog. Az Isten ereje is ott van, nagyon nagy dózis van, az Isten jelenléte is ott van, és a másik oldalon meg ott van a démoni világnak a talán legerősebb képviselőivel, ott vannak a démoni erők, és egyszerűen herjedik és fölpiszkálják az embereket, hogy valahogy ki kell vonni a forgalomból Pált és Barnabást. Szóval ez nem semmi. Tehát megkövetik Pált, és mivel a megkövetés után nem nagyon mozgott, azt hitték, hogy tényleg meghalt, szóval sikerült, elértük a célunkat, béke van, mindenki hazamehetett. Persze Pál nem halt meg, hanem utána kiszedik a kövek alól, és visszaviszik, előre kap, és aztán megy tovább az élete. De nem tudom, hogy fölvetődött-e benned az a kérdés, hogy akár ezeket, amiket itt látsz a mögöttem lévő kivetítőn, ezeket miért engedi meg az Isten? Miért jó az, hogyha valaki ennyire elkötelezett, akkor ilyeneket kell átélnie? Tudom, hogy ma reggel mondtam, hogy őszintén, hogy komoly kihívást jelentett neki, hogy most lázadjon, vagy mérges legyen, vagy faragudjon arra, hogy a lépcsőházból kétszer kell jönni, vagy egyszer. Vannak ilyen problémáink is, és mindenkinek van ilyen problémája, igaz? Vagy ilyen szintű problémája. Sok mindennel küzdünk, ami nekünk problémát jelent, és mi nehézségként éljük meg. Hogy valami talán nem úgy alakul, vagy nem úgy történik, ahogy szeretnénk, csak ez egy probléma. És azt mondjuk, hogy milyen áldozatokat hozunk. És tényleg hozunk áldozatokat, és szükség is van rá, persze. De mit gondoltok, mi arra a kérdésre a válasz, hogy Isten miért enged meg ilyen jellegű dolgokat? Amikor az a kérdés, hogy a nehéz idők miért vannak az életünkben, akkor ennek vannak különböző kategóriái, ezek ilyen biblikus kategóriák, tehát vannak olyan nehéz idők, amiket Isten enged meg az életben. Van ilyen mindenkinek. Vannak olyan nehéz idők, amikor nem Isten engedi meg, vagy nem Isten akarja, hanem egyszerűen úgy alakulnak a dolgok, és Isten ott van veled, de Isten megengedi, hogy átmenjél egy nehéz időszakon. Nem az Isten tökéletes tervében van ez benne, hogy mindenáron azt mondja, hogy ezt neked végig kell csinálni, de úgy alakulnak a dolgok, akár mások bűne miatt, te bűne, bármi miatt, hogy azt mondja Isten, oké, akkor végig megyünk ezen az úton, de ott leszek veled. És vannak olyan dolgok, vannak olyan nehézségek, amelyek tipikusan azért történnek az emberrel, amit Isten abszolút nem tervezette, nem is szeretné, hogy ez történjen, de az embernek a saját bűne miatt egyszerűen egy csomó kellemetlenség és egy csomó nehézségen az életben. Ilyen is van. És azon gondolkozó, hogy neked melyik van, szerintem mind a három. Valamilyen arányban úgy keverednek ezek a dolgok, és mind a háromból tulajdonképpen kapunk egy kicsit. Szóval, amikor arról beszéltem az elején, hogy az Isten pedagógiája, akkor szeretnék átérni az Isten pedagógiájára, és nézzünk meg néhány alapelvet. További kérdéseket szeretnék föltenni. Mondjuk pénzkezelésről beszéljünk. A mai világban ez annyira fontos. Egy ilyen mammon világban élünk, tudjátok, a Biblia beszél erről, hogy az utolsó időben lesz a központi dolog, és hát szerintem ez ma markánsan megvan, tehát minden a pénz körül forog. Mit gondoltok, hogyha egy keresztény ember, mondjuk adócsaló, ez fáj jobban az Istennek, vagy az, hogyha egy keresztény ember, mondjuk a nem gyakorolja az adakozást és tizedet. Melyik a nagyobb probléma? Van valakinek ötlete? Tessék. Vagy fölteszem úgy a kérdést, hogy melyik fáj jobban az Istennek? Mind a kettő?
Fizessétek meg az adót, és fizessétek meg a megisztelőnket. És egymás mellé van az élet, azt az egymás mellé
van. Mert azt gondolom, igen. Köszönöm, amit mondasz. Tehát azt gondolhatnánk, hogyha nem a mód az Istennek, ami az Istené, mondjuk így az adakozás területi, hát az probléma az Istennek. Ha nem adom oda a másikhoz, hát az akkor nem akkora probléma. De az Istennek az is fáj, hogyha a másik oldalon nem vagyunk korrektek. Mind a kettő. Vagy egy másik példát hadd hozzak. Mit gondoltok, hogy jobban vagyunk Marikával, de mondjuk összeveszek a feleségemmel, és mondjuk nem szólok hozzá két napig, de nagyon mérges vagyok rá. Talán soha nem történt ilyen, de tapasztalatlan, csak hogy képzeljük el egy ilyen elképzelhetetlen helyzetet. Szóval két napig nem szólok hozzá. Ez fáj jobban Istennek, vagy ha valami nem sikerül nekem, és haragszok az Istenre, és mondjuk két napig nem foglalkozok Istennel, nem imádkozok hozzá, nem szólítom meg őt. Melyik a nagyobb probléma Istennek?
Szóval
azt mondod, hogy Istennek mindenkettő probléma?
Mondom lehet, hogy Istennek nagyobb
Van benne igazság.
Szóval, azt mondhatjuk, hogy, hogy teljesen mindegy, hogy mit teszünk, akár emberek felé, magammal kapcsolatban, vagy akár az Isten felé, ha valaki ellen, vagy valami ellen bűnt követek el, akkor az ugyanúgy fáj az Istennek, mintha személyesen vele tenném meg. Ha én megsértek egy másik embert, az úgy fáj az Istennek, mintha az Isten sérteném meg. Ha én valamit nem adok oda az Istennek, amit oda kellene adnom, az ugyanúgy fáj neki, mintha a szomszédnak nem adom oda azt, amit oda kellene adnom. Tehát az Isten egyszerűen érzékeli mindazt, ami vele történik, és ha valami nem jó, valami bűnös, akkor ez neki fáj. Akkor ő ennek nem örül. Szóval, amit bűnként teszek, akár az emberek ellen, vagy az Isten ellen is, az mind a kettő egyformán fáj. Szóval van egy alapelv, hogy Isten sokszor megengedi, hogy ugyanolyan helyzetbe kerüljünk, mint mi, amit okoztunk másoknak. Ezt mindjárt magyarázom nektek, de elmondom még egyszer. Isten néha megengedi, hogy ugyanolyan helyzetbe kerüljünk, mint amit mi okoztunk másoknak. Most nem akar senki valójában, de milyen jó, igaz? De ez mégis így van. Az Isten pedagógiájának az egyik alapelve így hangzik, hogy Isten megengedi néha, hogy ugyanolyan helyzetbe kerüljünk, mint amit mi okoztunk másoknak. Szóval nagyon sokszor bekövetkezik az életünkben az, hogy imádkozunk Istenhez, és azt mondom, hogy de Uram, hát látod, hogy mi van körülöttem, hát látod, hogy mennyire fáj nekem az, hogy nem tudom, ez nem sikerült, azzal a valakivel nem tudok semmire jutni, nem mennek előre a dolgaim, nincs olyan nagy áldás az életem. Szóval, Uram, hát annyira fáj ez nekem, és annyira kellemetlen ez nekem, mi lenne, hogyha gyorsan megoldanád? És tudjátok, néha Isten azt mondja, hogy nem gyorsan megoldjuk, hanem azt mondja, hogy emlékszel, Urko István, két napja, két hete, két éve, amikor te ezt csináltad, meg azt csináltad, akkor nekem az nagyon fájt. Hát tudod érni, hogy milyen rossz volt az nekem? És amikor az ember ezt megérti, hogy koppan, és azt mondja, ez az, amíg az Isten pedagógiájának az első ilyen alapelve, hogy amit elkövetünk mások ellen, azt néha Isten megenged, hogy mi is éljük át, hogy átéljük ennek a valóságát, néha a fájdalmát is, vagy a nehézségét, hogy ezáltal Isten megtanítson valamire. Ez egy fontos dolog. Az Isten célja az, hogy megmutassa, hogy ami neki fáj, ami nekem egyébként nem fáj, nekem nem okozott problémát, de neki elég jelentős problémát okozott, az valahogy, hogy teherként, vagy felelősségként, vagy valóságként ott legyen az én életemben is, hogy ezáltal tudjak tanulni. Szóval, gondoljatok csak bele. Nem konkrét eseteket mondok, tehát ilyen kitalált kőszikla gyülekezetben soha meg nem történt eseményekről beszélek. Szóval, valaki mondjuk beteg, csúsz betegnek lenni, igaz? És gondolkodik otthon, vagy a kórház, vagy akárhol, hát milyen szörnyű, milyen nehéz az egész, és eltelt egy nap, két nap, három nap, és még senki nem látogatott meg, és elkezd panaszkodni Istennek. De Uram, hát én beteg vagyok, és senki nem foglalkozik velem. Hát miért van ez? Hát milyen gyülekezetben járok én? Milyen családom van nekem? Milyen anyám vagy apám, vagy nem tudom, hogy testvéreim vannak nekem? Hát senki nem foglalkozik velem. Szomszédaim se senki. És akkor szereti az ember sokszor sajnáltatni magát, hogy akkor milyen szerencsétlen vagyok, és ismeritek ezt. Lehet, hogy Istennek a válasza az, hogy tudod, az elmúlt időszakban ő is, meg ő is, meg ő is, meg ő is beteg volt, te sem foglalkoztál vagy. Ja. Hát tényleg. És az kellemetlenül érint bennünket. Lehet, hogy valami válasz azért megy az Istenhez, mert segítséget kértem, és akkor senki nem akar nekem segíteni. És akkor az Istennek a válasza az, hogy de tudod, én is mondtam neked akkor meg akkor, de te se segítettél, mert nem volt rá időd, vagy nem foglalkoztál, vagy nem érdekelt a dolog. Ez az Isten pedagógiája, hogy tulajdonképpen visszavisz bennünket oda, ahonnan elindultunk, és hogyha ha mi okoztunk kellemetlenséget, bűnt, nehézséget másoknak, néha Isten azt mondja, hogy akkor éljük át ezt így közösen, mert ez nekem probléma volt, és szeretném, hogyha nem elfelejtenénk ezt, hanem ebből tanulnál valamit. Szóval az Isten pedagógiájában egy következő alapelv, hogy Isten mindig szembesíteni akar bennünket a bűneinkkel. Valahogy Isten igen. Ez annyira nem kellemes mindig, de az Istennek valahogy ez a törvény, ez a tökéletes megnyilvánulása, hogy szembesíteni akar bennünket a bűneinkkel. És hogyha ezt ezzel találkozunk, akkor, akkor vannak, vannak nehézségeink, hogy akkor tényleg, és akkor van lázadás is sokszor bennünk, hogy akkor nem is így gondoltam, meg nem, meg már utána kicsit megnyugszunk, utána ha megtérünk ebből, akkor utána megint lehet előre haladni, meg szárnyalni. De az Istennek a pedagógiája az, hogy szembesít bennünket a bűneinkkel. Nicky Campbell azt mondja, túl gyakran próbáljuk Istent arra használni, hogy megváltoztassa a körülményeinket, amikor Isten a körülményeinket próbálja arra használni, hogy megváltoztasson bennünket. Az Isten pedagógiája nem feltétlenül úgy működik, mint a mi gondolatrendszerünk. A nehézségeinkkel mi mindig Istenhez jövünk, és azt mondjuk, hogy Uram, most és azon oldjuk meg ezt az egészet, mert nem akarok ebbe tovább így részt venni. Az Isten meg lehet, hogy azt mondja, hogy itt az a kérdés, hogy ebben az élethelyzetben, amiben most benne vagyok, vagy benne vagy, ebből mit lehet megtanulni? Mert ha semmit, akkor lehet, hogy nagyon nehezen fog kikeveredni belőle. Ha megtanulok belőle valamit, akkor lehet, hogy gyorsan túl leszek rajta. Gondolkozzunk csak el a Nicky Campbell, mit mond. Ha tanulunk az eseményekből, és nem menekülünk mindig, akkor az Isten pedagógiájának a pozitív hatása elér bennünket, és tanulni tudunk, és meg tudunk változni. Gondoljatok csak bele, hogy most, ami történik Európában, az nem erről szól egy kicsit. A nyugati világ az elmúlt évszázadokban szétlopta a félvilágot. Persze tudom, hogy nem az újjászületett keresztények tették el, de a keresztény zászlókkal, meg a keresztnek a jelében öltek, gyilkoltak és pusztítottak mindenütt. Persze az akkori politikai hatalom tette ezt, akiknek semmi közük nem volt Krisztushoz, soha meg nem tértek, nem is érdekelte őket, de mégis a keresztnek a jelével tették ezt az egészet. Aztán persze ebből áldás is tett, mert utána a keresztények mentek, és miután először fegyverrel hirdették a politikusok az evangéliumot, és aki nem volt hajlandó elfogadni, azt megölték. Amikor ennek vége volt, utána persze mentek az újjászületett keresztények misszionáriusok, és sok helyen ezekben a lepusztított országokban éledések lettek. Ez áldás volt. De aztán ez a hatalmas nagy gazdagság, ami bejött Európába, amit élvezek az itt lévő emberek, ez nem arra indította az embereket, hogy az Isten magasztalni, hanem mindenféle ördögi démoni, mindenféle hamis ideológiákat beengedni, és mindaz, ami Krisztus, attól jóval messze lenni, és mindaz, ami biblikus, attól nagyon messze lenni. Megtérésre nem lehet beszélni. És amikor egy ilyen környezetben vagyunk, nem tehetünk erről, te sem, meg én sem, mert ez van. De amikor egy ilyen környezetben vagyunk, és megkérdezzük azt, hogy de miért történnek ilyen dolgok? Párizsban miért ölnek meg ennyi embert? És korábban Londonban, korábban Madridban, és korábban mit tudom én hol, miért történnek ilyen dolgok, és hogyha holnap vagy holnap után lesz valami szörnyűség, akkor miért? Jogos kérdés. De most nem neked személyesen, hanem csak gondoljatok bele. Isten nem azt kérdezi meg Európától, hogy fáj ez neked? Probléma ez neked, hogy most itt robbongatnak, meg ölnek, meg pusztítanak emberek? És persze bűnkövetnek el, persze meg lesznek ítélve miatta. Ez neked probléma? És akkor az emberek azt mondják, hogy nem lenne probléma? Hát az én életem, az én gyerekem, az én környezetem, az én kontinensem. És akkor Isten azt mondja, hogy nem túl jól ezt csináltátok? És ebből meg kéne térni, és akkor lehet, hogy nem robbantanak tovább. De amíg nem tér meg valaki, addig a probléma az megmarad. Tehát az úgy nem elpárolog, az idő nem fog megoldani semmit. A megtérés az megváltoztat mindent. És a személyes életünkre gondolunk, hogy miért nem tudok már túllépni valamin, lehet, hogy azért, mert valamire szükség van, hogy valamivel szembesüljek, és kimondjam azt, hogy hát ebből tanulnom kellett volna. Szóval Nicky Campbell azt mondja, túl gyakran próbáljuk Istent arra használni, hogy megváltoztassa a körülményeinket, amikor Isten a körülményeinket próbálja arra használni, hogy megváltoztasson minket. Úgyhogy szeretnék egy picit megállni, azért nem szerintem ez nagyon-nagyon fontos, és engedjük meg, hogy a Szentlélek mondjon nekünk valamit, amit nem én akarok most kimondani, hanem neked személyesen mondja valamit meg nekem. A Peti mindjárt zongorázni fog egy dalt, és hallani fogjuk csak így prózába ének nélkül a dalnak a szövegét. És amíg ezt hallgatjuk, arra kérlek, hogy gondold át a te körülményeidet, azt az élethelyzetet, amiben benne vagy. És amiben benne vagy, az a kérdés, hogy azon keresztül Isten mire tanít téged. Lehet, hogy szuper jó minden, és mondjuk Isten hálára indít. Lehet, hogy túl sok a bizonytalanság körülötted, és ezen keresztül Isten hűségre indít. Lehet, hogy borzasztó rossz minden, és ezen keresztül Isten arra szeretne indítani, hogy végre vedd már őt komolyan. Én nem tudom. De a körülményeken keresztül Isten mire tanít téged és engem. Következzen a dal. Arról szól, hogy különböző élethelyzetekben vagyunk, leszünk, és hogy ebben a különböző élethelyzetekben eljutni odáig, hogy áldott legyen az Istennel. Ilyen egyszerű. Amikor ezek megtörténnek, akkor mindig tovább tudunk lépni. Amikor ezek nem történnek meg, akkor vagy jó dologban büszkék leszünk, és talán túl sokat gondolunk magunkról, vagy annyira elkeseredünk, vagy annyira sajnáljuk magunkat, hogy elfelejtjük Istent. Szóval áldott legyen az Isten neve. Ha ez megtörténik, akkor nagy dolgok történnek. De szeretném, hogy picit visszatérnénk még Pálnak az életére. Az Apcsán 7-ben arról olvasunk, főleg a résznek a végén, hogy van egy István nevű ember, az első gyülekezetnek az egyik vezetője, aki kiáll egy nagy tömeg elé, és nagyon világosan és nagyon egyértelműen elmondja, hogy ki Jézus, hogy miért jött, hogy miért kellett neki meghalni, sőt azt is kimondja így az ott élő tömegnek, hogy miattatok volt ez az egész, hogy ti öltétek meg. És aztán elmondja a megtérésnek az útját is, de ezt már nem akarják annyira komolyan hallgatni, és tulajdonképpen belefolytják a szót, és elkezdik vádolni azzal, hogy istentelen dolgokat művel, meg mond. És emlékeztek rá, hogy mit csinálnak vele? Az akkori gyorsan ítélő bíróság mit tesz? Köveket ragadnak, és azt mondják, hogy meg kell halnia, és megkövezik. Tényleg meg is hal, tehát ott marad, vége ennyi volt az életének. A következő rész első verse azzal kezdődik, hogy miután tehát Istvánt ilyen értelemben így kivégzik, tehát megkövezik és meghal. Abcsel 8.1. Saul pedig egyetértett István kivégzésével. Azon a napon nagy üldözés kezdődött a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és az apostolok kivételével mind szétszóródtak Júdea és Samária területén. Szóval megölik az egyik vezetőt a gyülekezetben, aki az első vértanú lesz. Ott van egy Saul nevű fiatalember, aki a később Pál vagy Szent Pál, aki egyébként nagyon lelkes ebbe az egészbe, és úgy gondolja, hogy megérdemelte. Lehet, hogy ő nem követett, de nagyon lelkesen ott van is, hogy vigyáz a ruhákra, meg a cuccokra, tehát kicsit a háttérben, de teljesen azonosul ezzel az egésszel. Kicsivel később pedig kifejezi, hogy ő egyetért ezzel, igenis az ilyen embereknek meg kell halni, igenis erről ezt nem lehet megengedni a társadalom, hogy ilyen dolgokról beszéljenek. És ha tovább olvasunk a Bibliát, akkor arról olvasunk, hogy Saul nem csak egyetértett ezzel, hanem ez a bizonyos nagy üldözés, ami azt jelentette, hogy a jeruzsálemi gyülekezetben 5000 ember járt. 3-5000 főre növekedett a gyülekezet. És mit mond itt az ige? Hogy az apostolok kivételével, akik egyébként 12-en voltak, igaz? Tehát nem 12-en ott maradnak, és a 5000 ember lelép. Hát gondolhatjátok, hogy akkor nem csak valami enyhe fenyegetés volt, hanem 5000 ember úgy gondolja, hogy fogom a cuccomat, és akkor migráns leszek, igaz? És nagyon menő ez a kép, mindenki mit áll, mindenki megy valahová. Tehát, hogy fogom a cuccomat, lepakolom a zsákomba, meg nem tudom a cuccaimat, összeszedem, és amit tudok, azt viszem magammal, és megyek valamerre, mert itt nem maradhatok, mert itt meg fognak ölni. 5000 ember elég. Szóval ez nem kis üldözés. Valószínű nem csak ilyen kommunikációs dolog volt, hanem komoly problémákat jelentett a keresztények számára. És ennek az üldözésnek az első számú vezetője, tudjátok ki? Aki úgy gyakorlatban is benne van ebben, és megy is, följelenti az embereket, bebörtönzi az embereket, és mindenféle ítéleteket kimond, úgy hívják őt, hogy Saul, vagyis Szent Pálnak az előző neve. Pál apostol. Szóval István meghal, Pál ott van, ő nem hal meg, de van egy tanulság az életében, hogy később, amikor ő megy, és ugyanúgy hirdeti az evangéliumot, mint István, ugyanolyan tűzzel, ugyanolyan elkötelezettséggel és ugyanolyan bátorsággal, és ő is sokszor kimondta, hogy ti vagytok azokai, ti öltétek meg. És ha nem tértek, a pokolba kerültök, és ilyen nagyon világos, kemény üzeneteket mond el. És az emberek, amikor nem szívesen hallgatják ezt, akkor mit csinálnak, köveket ragadnak, és elkezdik dobálni. Először csak fenyegetik, ez a szakaszban az volt, hogy megfenyegették és meg akarták követni, de aztán a csapat a lépést nem tudják megkövezni, kicsivel később pedig meg is kövezik. Amit elmondtam, azzal kapcsolatban, hogy az Isten pedagógiája milyen, fölteszük azt a kérdést, hogy hogy engedheti meg az Isten, hogy ilyen szent ember megkövezzenek. Kicsit tisztább a kép most már. Miért engedi meg az Isten? Én nem ugyanazt csinálom. Ugye? És amikor Pál ott volt a kövek alatt, most lehet, hogy 50 helyen vérzett a teste, mert mindenhol sebek voltak, lehet, hogy beszakadt a feje, szóval elég kellemetlenül érezhette magát. Abban a helyzetben lehet, hogy bele is felmerült az, hogy de uram, hát ez miért volt? Mit gondoltak Isten, mit mondott neki? Lehet, hogy azt mondta ott a kövek alatt, vagy később, amikor normálisan tudok már gondolkodni, hogy tudod, amikor István megkövezték, az nekem nagyon fájt. Ez egy nagyon nagy elhibázó dolog volt. És ugye nem jó megkövezetnek lenni. Ugye kellemetlen a köve között ott feküdni, élet és halál között. És képzeljétek el, hogy Pál, miután ezt az egészet átéli, és azt olvassuk a Bibliából, hogy mivel nem halt meg, oda mentek a tanítványok, tehát a gyülekezet tagjai, kiszedik a kövek alól, bekötözik a sebeit, visszaviszik a városba, és aztán tovább megy a következő városba. Ezt olvassuk a Bibliában, hogy miután hirdették az evangéliumot ebben a városban, és sokakat tanítványát tettek, visszatértek Lisztrába, Ikóniumba és Antiókiába. Tehát ugyanarra a területre visszamentek, és biztos, hogy az emberek nagyon örültek annak, hogy hát itt van Pál. Pár nappal ezelőtt, vagy két héttel ezelőtt. Micsoda szörnyűségek történtek, de hát Isten megtartotta, és milyen boldogan fogadhatták őt vissza. És ott Pál elmond egy nagy bizonyságtételt, az, hogy úgy erősítették a tanítványoknak a lelkét, tehát a gyülekezetben, miről tett bizonyságot, arra bátorította őket, hogy maradjanak meg a hitben, mivel sok nyomorúságon el kell bemenniük az Isten országába. Ez egy ilyen élő valósági bizonyságtétel volt, nem? Tehát nem azt mondta, hogy több dicséretet kell énekelni, meg több örömet, meg nem tudom meg. Szóval, hogy azt mondja, hogy figyeljetek, megyek ezen az úton, sok mindenért, főleg az elmúlt időszakban egy nagyon kemény dolog volt, majdnem belehaltam. Én azt mondom nektek, hogy tartsatok ki, de ne felejtsétek el, amit én tanultam. Hogy sok nyomorúságon keresztül kell bemenni az Isten országába. Szóval az Isten pedagógiája, hogyha átélem és megtanulom azt, hogy én is okozok másoknak veszteséget vagy szenvedést, és hogyha ebből tanulok, akkor ezzel erősebb leszek, ezzel bölcsebb leszek, és lehet, hogy utána nem fogom ugyanezeket elkövetni. És sem Isten ellen nem fogok vétkezni, és nem fogom megszomorítani, hogy sem emberek ellen. Szeretnék egy másik idézetet mutatni. Spurgeon azt mondja, folyton hálát érzek a korábbi nyomorúságaimért, harcaimért, ha azokból fakadt eredményekre nézek. Valami hasonló dolgokban mozog a Spurgeon is, nem? Tehát ugyanerről beszél. Hogy amikor benne vagyok egy nehézségben, amikor benne vagyok egy nyomorúságban, egy ilyen szorító helyzetben, akkor persze, hogy nem örülök neki, minden bajom van. De hogyha ebből tanulok, és kijövök belőle, és visszanézek, és ezen keresztül megtanulok valami olyat, a körülmények által Isten megtanít nekem valamit, amire szükségem van, akkor azt mondom, hogy de jó. Az Isten pedagógiájához hozzátartozik az a jó hír is, hogy Isten nem azért enged meg ilyen nehézségeket, hogy megbüntessen, hanem azért, hogy neveljen. Ugye ez fontos, mielőtt egy csírva fakadunk, hogy ilyen szörnyű üzenetet hoztam ma. Az Isten pedagógiájához hozzátartozik az, hogy nem büntetni akar ezeken keresztül, hanem nevel. És a nevelésnek mi a lényege? Hogy a rossz dolgokat leszedni, a jó dolgokat megerősíteni az embernek az életében. Minden normális szülő ezt csinálja a gyerekével, minden normális pedagógus ezt csinálja az iskolába, és minden normális ember egyébként így éli az életét. Sőt, ha megnézzük a Bibliába, hogy egy államnak, egy ország vezetőinek mi a feladata, akkor Isten ugyanezt a feladatot adja nekik. Ami jó, az büntessétek meg, ami rossz, az büntessétek meg. Ez az a diktatúra. Szóval, ami jó, az emeljétek, vagy így dicsérjétek meg, ami rossz, az meg büntessétek meg. Egy nagyon egyszerű képben. Így működik egy normális állam, így működik egy normális család, így működik egy normális gyülekezet, és így működik minden. Még egy dolgot szeretnék megmutatni, ami szintén itt Pálnak az életében, egy a nehézséggel kapcsolatos, és erről lehet, hogy Pál sem tudod, de mi tudunk róla, mert vagy akkor még nem tudod, de később tudta meg. Képzeljétek el azt a helyzetet, amiről már elkezdtem beszélni, hogy Jeruzsálemben elindul az üldözés, több ezer ember menekül a városból, különböző helyekre mennek, és ebben a helyzetben, amikor menekülnek az emberek, és ide-oda próbálnak letelepedni és új életet kezdeni, különböző helyeken gyülekezetek alakulnak, hiszen egy keresztény ember, hogyha nem itt van, hanem itt van, akkor is keresztény, igaz? Hát nem a hely fogja befolyásolni. Különböző helyekre mennek, ott gyülekezetek alakulnak, összejönnek az emberek, elkezdik az Isten tiszteletet gyakorolni, és a gyülekezetek elkezdenek működni. És közben az Istennek van egy olyan különleges terve, hogy ezt a nagyon kemény fiút, ezt a nagyon kemény gyereket, Sault megszólítja egy ilyen üldözős úton, amikor megy és a keresztényeket akarja összeszedni és börtönbe zárni, hogy Jézus megszólítja őt. Tudjátok, hogy ismertek a történetet, a bizonyos pálfordulat, hogy Jézus szól hozzá, leesik a lóról, van egy kis egyszerű beszélgetés ott, hogy te ki vagy, én ki vagyok, mi ez az egész. Aztán elveszti a szemmel világát, lát, beviszik a városba, és elkezdenek az emberek beszélni arról, hogy te ismered a Sault. Tudod, ki az a nagy farizeus, aki állandóan mindig a legnagyobb alhékat csinálja, és minden kereszténynek a halálát kívánja? Képzeljétek el, megtért. Hát képzeljétek el, most már Jézusról beszél. És tudjátok, hogy gyülekezetek nem hogy fogadták ezt?
Na nem.
Hát az biztos nem. Hát ez lehetetlen. Hát egy ilyen ember, egy ilyen utolsó senki. Egy ekkora képmutató, hogy ilyen nagy farizeus, aki mutatja, hogy milyen elkötelezett az Isten fel, és pont az Isten embereitől meggyilkolja, meg börtönbe zárja. Hát ez nem. És amikor megy a hír a gyülekezetekbe, és arról szól a dolog, hogy ez a Saul el fog jönni ide is, majd be fog látogatni bennünket a gyülekezetbe, azt szerintem az emberek egy része kiakadt, és azt mondta, hát akkor én nem jövök Isten tiszteletre. Hát nem, hogy azért jön, hogy jelentse bennünket. Lehet, hogy most csak megjátsza magát, és akkor itt lesz az Isten tiszteleten, utána két nap múlva börtönbe leszünk. Utána meg halálra ítélnek bennünket. Szóval volt egy óriási félelem, és képzeljétek el, Apcsek 9.13-ban le van írva, hogy Isten az egyik szent emberének, Anániás nevű embernek, a gyülekezet egyik vezetőjének így szól, hogy menjél oda, ahol Saul van, és beszélj vele. És ezt mondja Anániás, hogy hát de uram, sokaktól azt hallottam erről a férfiról, hogy mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben, és ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogassa mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Ezt mondta neki az Isten már, mint Anániásnak, menj, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a pogányok és királyok elé, és Izrael fiai elé. És képzeljétek el most a lényeg, amit Isten Anániásnak mond úgy, hogy bár még, nem tudom, távolabban is készül arra, hogy majd egyszer eljön a gyülekezetbe, azt mondja Isten Anániásnak, én pedig meg fogom neki mutatni, hogy mennyit kell szenvedni az én nevemért. Anániás pedig elment, és bement abba a házba, rátette a kezét, mint Saulra, és ezt mondta, Atyám fia Saul, az Úr küldött engem, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, azért küldött, hogy újra láss, és megtegy Szentlélekkel. És ennek az eredmény az lett, hogy azonnal látott, betöltekezett Szentlélekkel, és elindult Pálnak a keresztény szolgálata. Emlékeztek, hogy nyugtatta meg Isten Anániást? Ne félj attól, hogy ő mennyi balhét csinált. Sok embernek az élete azon múlott, hogy ő döntéseket hozott. Sok ember azért van börtönben, mert ő úgy döntött. Az ő büszke és ilyen farizeusi lelkülete, az sok embernek kellemetlenséget és fájdalmat okozott. És azt mondja Isten, nekem is fáj. Nem vagyunk lelkesek azért, mert ezt csinálta. De most megtért. Megtért, kiválasztott eszközöm ő, és tulajdonképpen ezzel Isten azt mondja, hogy én a legnagyobbak közé fogom őt emelni, és soha nem fogja elfelejteni azt, hogy mennyi balhét csinált. Ha visszamegyünk arra a diára, amire emlékeztek, hogy hány hajótörés, hány olyan szenvedés, nyomorúság, megkövezés, éhség, nyomorúság. Szóval ezek miért vannak Pálnak az életében? Az Isten pedagógiája működik. Miért teszi mindezt Isten? Azért, hogy tanítson bennünket, nem azért, hogy büntessen, azért, hogy tanítson. És amikor tanít, akkor ezáltal meg tudunk élni dolgokból, meg tudunk érteni dolgokat, és a hónap az már nem olyan lesz, mint a tegnap volt. Nem fogjuk újra megismételni ugyanazokat az üres dolgainkat. Ha valaki nem tanul ezekből, akkor persze ismételgeti. És hát valószínűleg az Isten pedagógiájában, az Isten iskolájában is meg lehet bukni, lehet újra járni egy-egy osztály, és lehet, hogy valaki már 30 évre ugyanazt járja. Csupán azért, mert nem érti, hogy Isten mit mond neki. Vagy nem tudja, hogy mit kellene megtanulni. 2 Korintus 12:7-9. Pálnak szintén egy bizonságtétele. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, több is adott a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék el tőlem. De ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségemmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék benne. Úgy tűnik, hogy Pál egy olyan ember, olyan szíve lesz, aki nagyon gyorsan tanul ezután már. És nem akarok belemenni, hogy a sátán angyala mit jelentít meg, hogy gyötörjön, hogy nem gyötörjön, lényeg az, hogy vannak problémái. Mi az első, amikor problémám van? Ja Isten segíts, gyorsan vedd ezt el, mert ez zavar engem. És oké, hát ez mindenki így működik. És van, amikor Isten gyorsan elveszi, és nem zavar utána. Van, amikor meg nem veszel valamit, és Pál azt mondja, hogy háromszor imádkoztam, semmi nem változott, mert az Isten azt mondja nekem, hogy én egy büszke, kemény ember vagyok, és ezáltal a körülmények által arra tanít, hogy alázatos legyek. Oké, megértettem, megyünk tovább. Na hát erre kevés ember képes. A körülményeken keresztül, amikor szól Isten, akkor nem föllázadni, hanem megérteni az Isten szavát. És itt nem arról beszélek, amikor az ördög támad téged, akkor oké, menjél szembe vele, és le kell győzni, és meg kell fel szabadulni. Nem, hogyha Isten akar tanítani valamivel kapcsolatban, Pált Isten alázatra tanítja, és megtanulja, és azt mondja, hogy figyeljetek, annyira jól működik, hogy amikor nagyon gyengének érzem magam, az Isten erre sokkal nagyobb módon működik az életemben. Vagyis megérte. Ez teljesen rendben van így, úgyhogy ima ezen a téren leállítva, többet nem kérem az Urat, rendben van, ez így teljesen rendben az életem. Szóval megtanult valamit. Az Isten pedagógiája, tehát, hogy megtanít, hogy alapvetően hasonlítsunk Istenre. A rossz dolgokat leszedni, a jó dolgokat meg megtanulni. Mennyi az idő? Van még egy kis idő? Mondhatom még? Az olyan nagyon gazdag téma egyébként, a Biblia tele van ilyen dolgokkal, csak néhányat hadd említsek meg, és meg kicsit elvégünk Pától, és nem Pálnak az életével foglalkozva. Néhány bibliai szereplő. Jákob. Jákob egy ígéretes életúttal indul, viszont az életében van egy olyan baklés, amikor az apját jól átvágja, ezért hívják őt csalónak, tehát elhiteti az apjával, hogy ő az első szülött. Az apja megáldja, kiderül a csalás, menekülni kell otthonról, mert balé van, elmenekül, éli az életét. Tulajdonképpen ő az Istenben bízik, de egy ilyen zűrös élete van, tehát mind a kettő jellemző rá. Elmegy egy olyan családhoz, ahol munkát kap, ahol befogadják. Ebben a családban a családfőnek van két lánya, ezek közül az egyik gyönyörű szép. Mi történik? Szerelmes lesz vagy? Azt mondja, nekem az a lány kell. Megkéri a kedves papától a kezét, hogy akkor szeretném, hogyha ő lenne a felesége. Hát akkor legyen, ahogy akar. Mi történik? Az akkori kulturális dolgokat is beleértve, megtörténik az esküvőnek az előkészülete, és az esküvőn teljes mértékben lefájdalozva megjelenik a mennyasszony, ott van a vőlegény, ünnepelnek, esznek, isznak, hallelujáztak, szóval minden rendben van. És amikor vége van a dinomdánomnak, akkor kiderül, hogy hova. Amikor a fájtot leveszi, hát ez nem az, akit én akartam. Hát ez a másik. Akiről azt mondja a Biblia, hogy hát most vagy valami szembetegség volt, vagy vak volt, talán nem is volt annyira csinos, vagy biztos, mint a másik, szóval, hogy hát uram, én nem ezt akartam. És amikor a kedves apóshoz oda megy és azt mondja, hogy hát elvágtál engem, hát mit képzelsz? Akkor az após, tudjátok, mit mond? Hát tudod, elsőszülöttség. A mi házunknál van egy olyan szokás, hogy először az elsőszülöttet adjuk át. És amikor az már férjhez megy, akkor jöhet a második, meg a többi. Úgyhogy ez van. Képzeljétek el, Jákob, mikor hallja ezt, akkor lehet, hogy kaparja az arcát. Biztos eszébe jutott egy-két dolog, nem? Hogy nem ezt a balhét csinálta végig otthon? Az apját nem ő verte így át. Ugyanez a metódus. Az első szövetséget jogtalanul megszerezni, és utána kap egy olyan első szövet, valakit, aki nem kell neki. De már nem lehet visszacsinálni. Aztán ott van a Bibliában egy másik történet, József és testvérei. Tudjuk azt, hogy Józsefet elárulják a testvérei, beledobják abba a bizonyos kútba, vagy víztározóba, ott hagyják. Józsefnek át kell élni a magányt, a téhezést, a szomjúságot, a kilátástalanságot, a halál közeli élményt, hogy lehet, hogy napokig itt leszek, lehet, hogy itt fogok éhenni, szomja megpusztulni. Vége mindennek, reménytelen az egész helyzet. Szóval ezt átéli, mert a testvérei nem szeretik őt. Ezt Isten kimenti, sok mindenen keresztül vezeti, és amikor már ő lesz az akkori egyik világhatalom második embere a fáraó után, akkor egyszer megjelennek a testvérek. Szeretnének búzát venni. Mi történik? Jönnek ezek a próbák. József különböző próbákat próbál eléjük tenni, hogy akkor ez történjen, meg az történjen, meg hozzátok ide a legkisebbet, meg az apjával kapcsolatban, szóval olvassak ezt a történetet, nagyon érdekes. És ennek a történetnek az egyik része, hogy néhány testét börtönbe is zárja, és azt mondja, hogy amíg elmentek, ők itt maradnak, majd amikor visszajöttek, akkor kiengedem. Amikor valaki a börtönben van, átéri a kilátástalanságot, mert a börtönben azért meg is lehet halni. Tehát ha egyszer oda betettek, főleg akkor, tehát ha egyszer oda betettek valakit, akkor semmi garancia nem volt arra, hogy onnan ki is jön valaki. Nem úgy volt, mint most, hogy kaptál fél évet, egy évet, öt évet, és hát ha valami nagy rendszerváltozás nincs, akkor ki is engednek, vagy akkor, vagy hamarabb. Szóval ott simán az olyan is történt, hogy elfelejtették, és ott halt meg valaki. Szóval, hogyha betettek valakit a börtönbe, és ráadásul a fáraó után a második ember teszi be, tehát nem csak valami sokadik senki ítéli el, akkor ennek a következménye az, hogy bármi lehet. Semmire nincs garancia. És lehet, hogy ott a kedves testvére ott a börtönbe elkezd gondolkodni, hogy miért is kerültem én ide? Nem én úgy, nem ugyanazt csináltam én is. Józsefe. Amivel Istent én megbántottam, most ugyanazok a fájdalmak érnek engem. Szóval, ha tanulmányozzuk a Bibliát, akkor nagyon sok ilyen eseményt fel lehet fedezni, hogy az Isten pedagógiája működik. De néha A szülők átélhetjük azt, hogy a gyerekeinken keresztül Isten van itt. Hányan vagytok itt szülők? Átéltétek már, hogy egy gyerekedet látva nagyon idegesített valami, és az Isten azt mondja, te is ilyen voltál. Hogyan ezt csináltad? És akkor nincs több kérdés, igaz? Hogy is van, de nem mondjuk ki, mert Istenek igaza van. És akkor folytathatnám, Péter megtagadja az Urat, háromszor betagadja, hogy bármikor is ismerte, semmi köze hozzá. Feltámadás után Jézus megkeresi Pétert, és megkérdezi tőle, hogy szeretsz enged, Péter? Hát persze, hát ez nincs kérdés. Hát én ne, szeretnének téged. Hát. És akkor még egyszer, szeretsz enged? És akkor lehet, hogy leesett Péternek, hogy hát de miért kérdezed még egyszer, hát nem bízol benne? Hát Jézus nem mondja ki, de mondta, hát miért kéne neked bízni benne? Hát nem te voltál, aki háromszor megtagadtál? Betagadtad, hogy bármikor találkoztam, azt mondtad, hogy nem is lehet semmi között hozzám. Na, valahogy én beteszem azt a kérdést, hogy szeretsz engem. Na, harcsa is megkérdezi. Nem az Isten pedagógiája működik ezeken a helyzeteken keresztül. Az Isten pedagógiája az azért nagyszerű, mert nem azért van, hogy megbüntessen, hanem azért, hogy megtanítson valamire. Ha Péter harmadszorra is kimondja, hogy persze szeretlek téged, akkor nem azt mondja, hogy jó, akkor most van a büntetés, vagy akkor lerendeztük a múltat, és akkor bűnhődj, hanem megbízza valami fantasztikus dolggal. És akkor legeltesd a bárányaimat, és van egy hatalmas pálya előtted. Jó lesz a feled, és meg foglak áldani. Szóval, túl hosszú, azt kivagyjuk, jó, majd máskor. Befejezésül akkor még azt szeretném elmondani, hogy az Isten pedagógiája teljes tökéletességében és teljes szépségében alapvetően Krisztusban jelenik meg. Ha valaki Krisztusnak a szolgálatát végignézi, akkor ebben tökéletesen látja ezt az isteni hozzást az emberhez. Jézus tulajdonképpen minden bűnünket és minden nyomorúságunkat magára vette. Azt mondja a Biblia, hogy a mi bűneinkért Isten őt sújtotta. Vagyis mindaz, amit te elkövettél, meg én elkövettem, meg a nagyszüleink, meg az elődeink, meg minden ember, aki élt a világon, aki ezután fog élni, tehát ez egy elég nagy halmaz bűnben és nyomorúságban és fájdalomban, ez mind-mind Jézuson összpontosult. Mert az Isten pedagógiája úgy működik, hogy szembesít azzal, ami történt, és mivel Jézus magára veszi rád minden bűnét, ezért szembesül Jézus mindezzel, pedig ő ártatlan, nem ő követte ezeket, de Isten őt szembesít, ő csújja minden ember bűnéért, hogy ezt belevigye a halálba, amikor Jézus föltámad, akkor azt mondja, hogy legyőzött. Le van győzve minden. Elvégetett. Ott a kereszten kimondja ezt a fantasztikus üzenetet, hogy ki van fizetve minden. Mindaz, amit Isten rám terhelt, a te bűneidet, meg az én bűneid, minden embernek a bűnét, az le van rendezve. És van egy új lehetőség. A Krisztusban ez a pedagógia működik. És ez ma is lehetőség mindenkinek. Tulajdonképpen amit elmondtam, annak a nagyon fontos összegzése az, hogy bármit is elmondhatunk az életbe, és mindenkinek van egy listája szerintem, hosszabb, rövidebb, különböző témákkal. Mindenkinek van ilyen, amit elmondhatunk. Két lehetőség van, hogy szembesüljünk ezzel, ha van, aki Isten elé áll, és meg akar élni. Akár először, hogy Jézus befogadja az életét, akár keresztényt azt mondja, hogy Uram, beszélgessünk el, nem akarom ezeket cipelni tovább. Isten elé állni, vállalni azt, hogy megtérek ezekből és tovább megyek, vagy ha ezt nem teszi meg valaki egész élete során, akkor azt mondja a Biblia, hogy egyszer majd Isten fog elé állni, és akkor mindent majd be fog mutatni, hogy ki voltál te. Vagyis lesz egy olyan pillanat, amit azt mondja Jézus, hogy minden tér meg fog hajolni előttem, és mindenki elismeri, hogy igazam volt. Az is, akinek nem tetszett a rendszer. Az is, aki nem akarta ezt. Van, aki önként fog meghajolni és Isten áldani, van, aki meg kényszerül. Úgyhogy a mai üzenetnek a lényege és a vége az, hogy Isten jó, Isten hűséges hozzád is, hozzám is. És ha bármiben úgy érzed, hogy valamiben van itt Isten most, egy nehéz helyzet van, valami olyan, amit nem szeretek, lehet, hogy Isten a körülmények által tanítani akar, állj Isten el és mondd azt, hogy Uram, itt vagy, beszéljünk. Ha mondani akarsz valamit, szeretném megérteni. Mert ha megérted, akkor tovább tudsz menni. Ha nem, ha mindig hárítasz, akkor egyszerűen az Isten pedagógiájának jön az a része, hogy újra és újra szembesíteni fog vele. És holnap ugyanaz lesz a téma, mint ma volt. Jövő héten ugyanaz lesz. Két év múlva ugyanaz lesz a téma, mint ma. Mert Isten mindig ugyanazt mondja. Szembesít a bűnnel, hogy meg tudjunk térni, hogy nevelni tudjon. és akkor befejezésül egy bántorító igeverés. Azt mondja a Biblia, mert akit szeret Úr, az megdorgálja, de mint apa a fiát, akit kedvel. Szóval ez a megdorgál, ez a nevelésnek a kifejezése. Az apa, normális apa, az neveli a gyerekét. Miért? Szereti. Még ha valami nemet mond, akkor is azért mondja, mert szereti. Az Isten egy ilyen apa, vagy ilyen atya, aki neveli a gyerekét, mint apa a fiát. Miért? Mert az Isten kedvelt téged nagyon. Jó hír. Isten kedvelt téged, szeret téged. Jézus ért halt meg, és érted történt mindez. Szóval az Isten pedagógiája így működik. Az Isten szeretetéből fakad minden, hogy neked jobb legyen, hogy a te életed megváltozzon, hogy soha több jó legyen benne, és azok a rossz dolgok, bűnös dolgok, szokások, elképzelések, bármi, az pedig legyen szedve, és föl tudj szabadulni, föl tudjunk szabadulni, és Isten áldással legyen az életünkön. Amen.
Köszönjük szépen, Pisti! Azért jelent elengedtem, például volt egy mindig volt egy olyan, hogy akárhová mentem, mindig volt egy fiú, aki nálam mosabb, erősebb és jobb volt, és